Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Hadifogolytáborok, amelyeket javarészt a leletanyag feltárásával ismerhetünk meg jobban. Polgár Balázzsal, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum Régészeti Osztályának vezetőjével beszélgettem. Hány magyarországi hadifogolytáborban folyik kutatás jelenleg, vagy folyt az elmúlt években?
3-4 első, illetve második világháborús hadifogolytábort tudunk megemlíteni, ahol régészeti vonatkozású destruktív vagy non-destruktív terepi kutatás volt. Olyan is volt, ahol csak helyszíni szemlén végzésére kerül sor, tehát nem tudtunk fémkereső műszeres terepbejárást végezni, vagy próbakutatást végezni. Az egyik legrégebbi kutatásunk a Vas vármegyei Orsi Asszonyfához kapcsolódik. Ez egy első világháborús hadifogolytábor, 1915-től 1918-ig átment ez a hadifogolytábor. Ez volt az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb Magyarország hadifogoly tábora. Ugye első világháborús hadifogoly táborról beszélünk, de az Orsi-asszonyfai tábornak a története nem ért véget az első világháború végével. Az első világháború után harcanyagleszerelő műhelyként, állomásként funkcionált tovább. Orsi-asszonyfa esetében szerencsés helyzetben vagyunk, mert két alaprajzunk is van a táborról, így nagyon jól ismerjük a tábornak a topográfiáját. A hadifogoly tábor területén ma jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló földeket és réteket, illetve erdős területet találunk, de az erdőben járva nagyon sok a hadifogolytáborhoz köthető épített struktúra is felfedezhető. Ezek jellemzően közműhidak, illetve az ülepítő rendszernek a különböző beton maradványai.
Máshol is fennmaradtak ilyen leírások, illetve térképek a táborokról? Vagy vannak olyan táborok, amik tulajdonképpen ismeretlenek és teljes egészében feltárásra várnak?
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert több visszaemlékezés is hordoz táborokra vonatkozóan alaprajzolt topográfiai információt. Ugye volt kutatásunk a Veszprém vármegyei Csóti hadifogolytábor vonatkozásában is. Itt azért voltunk különösen szerencsés helyzetben, mert 1922-ből egy teljes fotóalbum rendelkezésre állt, ami segítette a kutatásokat. Végig van fotózva a tábor, jól lehet már nem az első világháborús időszakhoz kapcsolódik ez a fotóalbum, hanem a leszerelő tábor időszakához kapcsolódik ez a emléktárgy, viszont nagyon gazdag fotóanyag áll rendelkezésre, amiből teljes mértékben megismerhető a tábornak az épületállománya, tudjuk, hogy nézett ki például a hadifogoly tábornak a kápolnája, ami egyébként nagyon jó kitekintést ad a hasonló hadifogoly kápolnáknak a építésére, struktúrájára, és nagyon jól össze lehet vetni például a mosonmagyaróvári olasz hadifogoly kápolnával, nagyon sok hasonlóságot mutat, és a mosonmagyaróvári példa érdekessége, hogy ez ma Magyarország egyetlen, ma is egyházi térkény működő hadifogoly kápolnája.
Minden esetben megmaradt egyébként az ilyen hadifogoly táboroknak valamiféle emléke?
Nem, ugye ezek a nagyon sok esetben a táborokat, mikor megszűnik a táborfunkció, vagy a leszerelő táborfunkció megszűnik, akkor ezeket a helyszíneken visszabontják az épületeket, és visszaadják a mezőgazdasági munkátoknak a területet. Ugye ezzel találkozunk például Csótnál is. Csót esetében még mindig vannak olyan struktúrák, amelyek az első világháborús táborhoz köthetőek, ugye a vasúti szárnyvonalnak a bizonyos elemei felfedezhetőek a modernkori tájban, az áramtermelő állomás ma is megfelfedezhető a helyszínen, különböző csatornaszemek van a mezőgazdasági földek határai között. Ezek érdekes emlékek, ugye akadályozzák a mezőgazdasági művelést, és ilyenkor ezeket kihelyezik a tereknek a szélére, és a mai napig ott vannak eltemetődve, vagy félig eltemetődve, de minden esetre megismerhetjük ezeket az épített emlékeket, illetve a mezőgazdasági földeken járva a talaj felszínén is nagyon sok tárgy, jellemzően egyébként a különböző csatornavezeték töredékek a mai napig felfedezhetőek, ugye a Csótnál is erre épült a mi terepi kutatásunk.
Az első és második világháborúban többfajta tábort is létesítettek szerte Európában. Magyarország területén az európai átlaghoz képest mennyire sok az ilyen tábor?
Magyarországon jellemzően az első világháború időszakához kapcsolódóan hadifogoly táborokat, internáló táborokat, a hadipari tevékenységet folytató ipari hadifogoly táborokat találunk, a második világháború időszakában jellemzően pedig hadifogoly táborokkal, illetve gyűjtéselosztó táborokkal találkozhatunk. Erre is van példánk, például a Bajai hadifogoly tábornak a példája, a Vaskúti úton létrehozott hadifogoly tábor még a volt jugoszláviai hadbalépés időszakában jött létre, és jugoszláv hadifoglyok elhelyezése céljából hozták létre, aztán a második világháború végén pedig már a szovjet vörös hadsereg használta a tábort, illetve a mellette levő laktanya épületeit, és akkor már egy gyűjtő és elosztó táborként funkcionált tovább. A Bajai hadifogolytáborról vonatkozóan is van alaprajzunk visszaemlékezésből, ezek nagyon fontos dokumentumok. Tudjuk, hogy 6 nagy barak épületből állt maga a tábor. Szöges zsolt kerítés vette körül a tábort, és egy őrhelye volt a tábornak. Ugye ezt a struktúrát használják a második világháború végén. végén is, kiegészítve nyilván a mellette levő laktanyának az épületeivel, és 2018-ban zajlott először részleti kutatás a Vaskúti út tábornak a területén, amikor a területleg illetékes városi múzeummal lehetőségünk volt barak épületalapozást is megfigyelni, illetve légifoton sikerült egy olyan anomáliát találni, ami azt mutatta, hogy mintha a barak tábor helyszínétől északra lenne egy temetési hely. Ez fontos megjegyeznünk, hogy 1948-ban a bajai hadifogoly tábornak a temetési helyét exhumálták, de ezek a munkálatok a háborús kegyeleti szempontokat és a tudományos szempontokat teljes mértékben nélkülözték, és nagyon sok emberi maradvány egyszerűen visszahullott a temetési helyekre, a sírgödrökbe. És valóban 2018-ban sikerült megfigyelni a tábor egyik temetési helyszínét, és konstatáltuk azt, hogy valóban emberi maradványok hullottak vissza a tömegsírokba, az egyéni sírokba, és 2019-ben itt egy komplett részleti kutatást végeztünk, kutatóárkos felmérés végeztünk, húztunk két nagyobb árkot a feltételezett temetési helyszíne területén, és már a kutatóárkoknak az alján és a metszetfalában is emberi maradványokat találtunk, tehát nyilvánvalóan, hogy 350 négyzetméteren egy teljes feltárást kell végeznünk, ezt el is végeztük, ez egy újra feltáró exhumáló munka volt, és nyilván nagyon nagy fokú leleszegénység jellemezte ezeket a temetési helyszíneket. És ami még érdemes megemlíteni, hogy az 1948-ban exhumáltakat újra temették a Vaskúti tábor mellett, itt egyébként 1949-ben egy másik világháborús emlékművet is létrehoztak, és tudjuk azt, hogy három nagy tömegsírba helyezték el a halottaknak a maradványait. De kérdéses volt idővel, hogy a nagy emlékműhöz képest hol helyezkednek ezek a tömegsírok. És itt is légifotó adott segítséget, ugyanis látszódott talajjel formájában a három nagy tömegsírnak a struktúrája a másik világháborús emlékmű mellett. Itt is csináltunk egy próba kutatóárkos vizsgálatot, és sikerült megfogni a három tömegsírnak a foltján. És itt 2024-ben volt egy teljes körű exhumálás, egy több intézményen átívelő nagy exhumálás, amiben a Hadtörténeti Intézési Múzeum közreműködött, illetve hát meghatározó szerepet játszott, és ezekből az exhumálásokból, vagy újrafeltárásokból származó tárgyakat tudtunk előbb megnézni.
Mert hogy az imént, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, megnéztük a leletanyagot, ezek ugye többnyire személyes tárgyak, amik előkerülnek, akár az exhumálásból, akár egy tábor területéről.
Igen, ez az anyag, amit előbb áttekinthettünk, ezek a 2024-es feltárásból származnak. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezek nem in-situ tárgyi emlékek, tehát nem az elsődleges temetési helyszínről származnak, hanem az újratemetési helyszínnek a helyről kerültek elő ezek a tárgyak, de még így is rendkívül informatívak. Itt találunk közöttük felszerelésnek a maradványait, ruházati emlékeket, személyes tárgyakat, ez egy nagyon komplex tárgyi emlékanyag, és nagyon jól vizsgálható, nagyon sok kérdés vizsgálható a tárgyak segítségével, és önmagukon túlmutató jelentősége is van ezeknek a tárgyaknak, hiszen ezek értéket képviseltek a tulajdonosaiknak, ez lehetett érték, ami a használatban megnyilvánult, tehát a személyes igényi a tárgyi eszközei voltak, de lehet, hogy plusz funkcióval is rendelkezett az a tárgy, mert hogy személyes emlék volt, például egy kis textilabból előkerült egy kis olvasó üveggyöngyökkel, illetve különböző lakáskulcsok is előjöttek.
Ezek a kulcsok a legmeglepőbbek igazán, mert hogy valószínűleg kulcsra nem volt szüksége, inkább azt szimbolizálta, hogy abban reménykedik, hogy haza fog térni.
Igen, ez egy nagyon izgalmas anyag, hogy hogyan kerül ezek a egyértelműen házakhoz köthető kulcsok ebbe a régészeti kontextusba. Ugye elképzelhető, hogy ez a hazatérésnek a szándékával egyfajta emlékként hozzák magukkal a katonák, hogy reménykednek benne, hogy haza fognak térni. Egy másik lehetőség pedig, hogy civilekhez köthetőek, akik hadifogolytáborba kerültek és ott hunytak el.
Hogy kerülhetett egy civil egy hadifogolytáborba? Egyszerűen megfogták az utcán, hogy ki legyen a létszám?
Ugye, sajnálatos mondom, a Malenki robot következtében civilek is elkerültek a Szovjetunióba hadifoglyokként. Erre egyébként írásos forrásaink is vannak a bajai hadifogolytábor vonatkozásában, a civilek is voltak a táborban, illetve egyértelműen találunk civil gombokat is a tömegsírok anyagából. Ez két lehetőséget adhat okot, vagy a katonai ruházatot már a hadifogság időszakában megpróbálják civil gombokkal kiegészíteni, vagy pedig ez konkrétan tényleg civil ruháknak a gombjai.
Ugye túlélőt már nem igazán lehet megszólaltatni mondjuk egy második világháborús táborral kapcsolatban sem, de a leszármazottak még élnek, akár az első generációs leszármazottak is. Vannak esetleg ilyen jellegű emlékeik is? Tehát beszámolok arról, hogy én ugyan nem, de az édesapám fogoly volt egy ilyen táborban?
Igen, vannak visszaemlékezések. Az első világháborús hadifogoly naplók is nagyon fontos forrásbázisként funkcionálnak, illetve a második világháborús hadifogoly visszaemlékezések is eléggé fontosak, és ugye ezek nyilvánvalóan a saját korszakukban nem feltétlenül tudnak megjelenni, viszont adott esetben megmaradhat a család emlékezetében, a maga fizikai valójában is, és akkor ezek a tárgyak jó, hogyha levéltárba vagy múzeumba kerülnek, rendkívül informatívak lehetnek.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a hadifogolytáborok kutatásáról.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a beszélgetést a hadifogoly táborok kutatásáról. A beszélgetőtársam továbbra is Polgár Balázs, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum Régészeti Osztályának vezetője. Mennyire kutathatóak ezek a táborok? Ja, például Baján a tábornak a nagy részét azt már beépítették.
Igen, ugye alapvető problémát jelent a beépítettség, viszont vannak olyan helyszínek, amelyek valóban mezőgazdasági művelés alatt állnak, vagy erdőterületén helyezkednek el. Megfelelő engedélyezéssel, intézményi háttérrel ezek a táborok kutathatóak a továbbiakban, és hát ezek folyamatos célját képezik a Történeti Múzeum régészeti kutatásainak.
Van olyan tábor egyébként, amiről tudnak, amiről maradt fenn írásos feljegyzés, viszont egyelőre még nem találták meg?
Mi egyelőre még ezekkel a táborokkal foglalkoztunk, de az első világháborús hadifogoly táboroknak a számát azokat teljes körülön ismerjük, tudjuk. Ugye a hadifogoly pénzeket is bocsátottak ki a táborokra vonatkozóan, a nagyobb táborokra vonatkozóan, innen is lehet tudni, hogy a nagyobb táborról volt szó. Van olyan tábor, ami a mai Magyarország területén kívül van, de a magyarországi táborok egyébként ilyen tekintetben alapvetően jól kutathatóak. Persze lehetnek olyan táborok, amelyekről az írásos források szűkszavon emlékeznek, vagy nem emlékeznek meg, és akkor a jövőben vagy részleti kutatás folyamán, vagy egy beruházás kapcsán kerülnek elő olyan jelenségek, amik majd lehetővé teszik azt, hogy ezt táborként használták, táborként interpretálták.
Elsősorban egyébként mi maradt meg egy ilyen táborból, mondjuk egy hadifogoly táborból? Az, amit betonból építettek, tehát mondjuk a csatornáknak a maradványai?
Hát az első világháború időszakában ugye szóba került, hogy ezeket a táborokat azért a világháború után elbontották, igyekezték a területeket újra hasznosítani jellemzően mezőgazdasági művelésként, és azért minden ilyen építés struktúra akadályozta a mezőgazdasági művelést, ezeket azért elbontották. De nyilván valami, amikor ami összetörik, elszóródik, nem lehet teljesen felszámolni, ez jellemzően a csatorna hálózatnak a maradványai, ezek ott maradnak, vagy az olyan nagyméretű betonkonstrukciók, mint az ülepítőmedencék, vagy a közműhidak, amiknek az elbontása igen körülményes és fáradtságos és költséges, és inkább ott hagyják a helyszínen. Ugye csótnál meg, amiket látunk, ezek a csatornaszemek, amelyek viszonylag nagy méretűek, és egyszerűen nem érte meg őket elbontani, elszállítani, és ott el tudtak temetődni, és ott maradtak a helyszínen. A második világháborús környezetben, ugye, ami a bajai tábor nyújthat példát, hogy a település fejlődés következtében ugye a település ráhúzódik a hadifogoly tábornak a területére, de ugyanakkor már Baja esetében is épített emléken nem nagyon számolhatunk, az a hat barak az már napjainkra nem maradt meg, de még a 1950-es években a légifotón ezek a struktúrák látszottak, és ugye közelben volt egy kiképzőtér is, tehát gyakorlatilag elfogyott a tábornak a területe.
Ugye Magyarország, hogyha úgy tetszik, nem túl szerencsés a megmaradt táborok tekintetében, de például Szicíliában van magyar fogolytábor, ami ráadásul jó néhány éve már egy múzeumként és bemutató helyként üzemel.
Igen, én azt gondolom, hogy egyre nagyobb az igény, és a régészet, mint módszer is egyre meghatározóbb lesz ebben a vonatkozásban. Nemzetközi példákból már nagyon sok van, amikor hadifogolytáborokat vizsgálnak régészeti módszerekkel kutatók, ugye nagyon sok információt is tudnak gyűjteni, ugye ilyenkor óhatatlanul is keletkezik olyan anyag, amit kell is vizsgálni, meg a muzológikus is tudnak vizsgálni, és hogy már Magyarországon is egyre több ilyen példát látunk, és igazából az egyet jelent az új és a modernkornak a régészeti kutatásának a térhódításával is. Ez egy nagyon szemléletes példa, hogy a hadifogoly táboroknak a régészeti kutatása. Az új és a modernkor a régészeti kutatása meg az most már nem előzmények nélkül külföldön sem, de már Magyarországon sem.
Kicsit más típusú tábor, például Recsk, ez egy munkatábor volt, de hát ugye csináltak egy rekonstrukciót is, hogy milyenek voltak az épületek. Egy ilyen hadifogolytábort lehet rekonstruálni, mondjuk most a Szomfát?
Én azt gondolom, hogy igen, mivel rendelkezünk alaprajzokkal, ezért lehet rekonstruálni, és érdemes lenne lidar felmérést végezni, aminek a segítségével teljes mértékben feltárható és újra megismerthető az a épület struktúra, ami visszamaradt a tábor időszakából. Ugye a lidar felmérésnek a lényege, hogy drón, vagy repülőgép, vagy helikopterrel talajpásztázást végeznek, egy lézersugaras talajpásztázást végez a műszer, aminek a segítségével a talaj néhány deciméteres szint különbsége már érzékelhető. És ez azért egy izgalmas módszer, mert növényzeti lefedettség mellett is megismerhető a domborzat, a talajnak a szintkülönbsége. És ott, ahol erdőt találunk, ugye ott a légifotó nem sokat mond, ott csak annyit tudunk megállítani, hogy erdős területtel van dolgunk. De hogyha lelátunk a lombkrona alá, akkor a talajnak a szintkülönbségé nagyon informatívak lehetnek, és például nyilván nagyon izgalmas lenne az Osvesszony fajtáborra is megcsinálni ezt a lidaras felmérést.
És nyilván nagyon izgalmas lenne egy ilyen tábornak a rekonstrukciója is, mert azt gondolom, hogy igény volna rá, tehát az emberek látogatják az ilyeneket.
Igen, Orsfi asszonyfaji tábor kapcsán egyértelmű a társadalmi hasznosságnak a jelenléte. Például a Orsfi asszonyfaji tábornak volt egy előtábora a Kalapos kút mellett, és már a világháború alatt csináltak ott egy kút foglalást, és ezt civil kezdeményezésre megújították, felújították, és minden évben van megemlékezés a hadifogoly tábor vonatkozásában. Misére is sor kerül ilyenkor, tehát azt gondolom, hogy a lokális, regionális közösségek számára is fontosak ezek a terek, meg hát ezek fontos emlékezeti terek is természetesen. Tehát az emlékezésnek a kiemelt helyszínei, háborús ügyetől összefüggő helyszínek ezek.
Ebben az évben folytatódik valahol a kutatás?
Ugye 2024-ben Baján volt egy jelentősebb exhumálás, amit egy kisebb fémkereső műszeres terápia kutatással egészítettünk ki, és ugye igazából ennek az anyagnak a feldolgozása egy több százezres tanulmányban megtörtént a magyar régészet hasábjain. Ugye most 2025-ben pedig egy olyan előadással készülünk egy hazai konferenciára, ami a hősi temetési helyszínekről származó tárgyemléknek a közgyűjtemény gyarapítását vizsgálja tudományos keretek között.
Nyilván ahhoz, hogy megismerjenek mondjuk egy tömegsírt egy tábornál, ahhoz feltétlenül lásni kell, hiszen fémkeresővel a másfél-két méteres mélységben eltemetett emberi maradványoknál, még hogyha vannak is fémtárgyak, nem lehet azokat megtalálni.
Igen, ugye a fémkereső műszeres terebejárás során azokat a tárgyakat lehet megtalálni, ugye amik fémből vannak értelemszerűen, illetve van még egy nagy probléma a lelőhelynek a adott lefosztottsága. Tehát lehet, hogy egy illegális fémkereső műszeres kutatás folyamán már valaki járt a helyszínen, és igazából azok a tárgyak maradnak vissza, ami a illegális kutatónak nem kell, és akkor a régésznek ezekkel kell minél több információt kinyernie, megmenteni a helyszínt, ami lehet információt kinyerni. Ugye alapvető probléma napjainkban az illegális fémkereső műszeres kincskeresőkkel szemben való fellépés, illetve a küzdelem. Fontos megegyeznünk azt, hogy Magyarországon a fémkereső műszernek a használata az hatósági engedélyhez kötött, illetve hát bejelentés mellett pedig alapvetően múzeumok vagy a hadisírhoz kutatáshoz kapcsolódó szervezetek végezhetnek ilyen tevékenységet.
Terepi munkájuk lesz idén?
Természetesen. A múzeumnak egyik kiemelt régészeti kutatása alapvetően Budapest első világháborús védelmi megrítéseinek a vizsgálatához kapcsolódik. Kucsár Viktor kollégám vizsgálja már több éve ezt a kérdéskört. Nagyon jelentős levéltári kutatási anyag áll már rendelkezésre. Ugye Budapestet az első világháború idején is erődítették, és nagyon sok olyan objektum, amelyek akár a Google Earth-on felfedezhetőek, vagy kiránduló tanösvényeken felfedezhetőek, és azt gondolják, hogy második világháborús az Attila vonalhoz kapcsolódik. Valójában az első világháborús építési programnak az eredménye. Ez egy nagyon izgalmas kutatás, és itt alapvetően még az új eredmények még közlés előtt állnak.
A hadifogolytáborok kutatásáról Polgár Balázzsal, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum régészeti osztályának vezetőjével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.